hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A Menni Enni adásában a Zrínyi Vár mindennapjaiba pillantunk be. Már is jönnek a részletek Buza Sándor beszélgetésében.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. 8 pályázó közül a szigetvári Zrínyi Vár nyerte el az idén az év emlékhelye díjat. Az év emlékhelye díjat a Nemzeti Örökség Intézete 2020-ban alapította azzal a céllal, hogy a legaktívabb, az emlékhely státuszt, a leginkább kiaknázó emlékhelyeket elismerje. Első alkalommal a székesfehérvári Romkert, tavaly pedig a Pákozdi Nemzeti Emlékhely nyerte el ezt az elismerést, most viszont a Zrínyi Vár kapta. Salamon Ferenc, a Zrínyi Vár várkapitánya a telefonvonal túlvégén. Üdvözlöm, Salamon úr!
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat!
Meglepte Önöket ez a kiemelt díj?
Titokban reménykedtünk, de amióta létezik az a díj, minden évben titokban reménykedtünk, hiszen minden évben pályáztunk, és nagyon-nagyon jól esett, és nagy megtiszteltetés volt, amikor Harrag Péterről, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, valamint Móczár Gábor, ugye a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója Pesten az emlékhelyen napján átadta nekünk ezt a magas kitüntetést.
Ugye én itt ebben a kis rövid felvezetőben azért pár szóban érintettem azt, hogy mik voltak ennek a díjnak a kritériumai, de szeretném, ha ön is elmondaná, tehát mi mindent kellett tenni azért, hogy ezt a díjat önök most bezsebeljék?
Dolgoznunk kellett, és egy meghatározott, igen komoly vonal mentén, mi ezt úgy nevezzük, hogy emlékezett pedagógia, a Nemzeti Örökség Intézetének van ez a vonala, amin mi el tudtunk indulni az ő segítségükkel. A lényeg az egésznek az a mi olvasatunkban, hogy legyünk büszkék arra, amit elértünk. Szigetváron 1565. szeptember 7-én nem egy tragikus esemény történt, a maga nemében persze tragikus igen. volt, de ha belegondolunk, akkor itt 1566. szeptember 7-én olyan déltájékán a 4. Zrínyi Miklós és a megmaradt néhány száz védő, amikor úgy döntött, hogy nem adják meg magukat az ellenségnek, a töröknek, és kirohantak és mártírhalált haltak, akkor ők egy hatalmas nagy eredményt értek el, hiszen az a több mint fél évszázados presszió, ami a keresztény Európát folyamatosan nyomta Szulejmán szultán hadjáratain keresztül, ugye 13 hadjáratából 7-et vezetett errefelé, az egyszer és mindenkorra megszűnt. Később is voltak természetesen próbálkozások, de ilyen soha többé.
Igen, hát ugye Bécs elfoglalása volt a cél 1566-ban, akkor már elég idős volt Szulejmán, de hát ahogy ön elmondta, többször is Szigetváron keresztül vezetett az út. Viszont hát ugye Szigetvár nem nagy vár, de Zrínyi nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az erődítmény, ez a vár azért mégiscsak megállt parancsoljon a törököknek. Milyen munkát fektetett mondjuk Zrínyi ennek a várnak a megerősítésében?
Lehet, akkor én egy kicsit korábbra mennék, egészen Török Bálintig, hiszen ő volt az első, aki elkezdte a komoly erődítési munkálatokat. Az Almáspatak vizét ugye a mocsárra rávezette, és így egy elég nagy, sőt kifejezetten nagy, áthatolhatatlan mocsaras vizes területet hozott létre. Elkezdték erődíteni a várfalakat folyamatosan. Ennek eredményeképpen 1556-ban Gradeti Stancsics horvát már várkapitánysága idején már sikerült egy török támadást. Igaz, akkor Hádim Ali budai pasa volt az, aki az ostromot vezette, de az is egy jelentős seregnek minősült, és azt a támadást akkor sikerült visszavernünk. 1561-től Zrínyi Miklós a vár kapitánya, és innentől kezdve ezek a munkálatok még tovább erősödnek, a bástyákat megerősítik, újfajta fegyverek is kerülnek a várba, és így aztán 1566 augusztusában egy igen erős ellen, egy sereg fogadja itt az ellenséget, a törököket a várfal alatt.
Egy kicsit építészeti kérdést szeretnék föltenni. Ugye, amikor várról beszélünk, általában mindig egy nagy sziklaormot látunk magunk előtt, fönt van a vár, a kő halom teljes tetején, és ott pompázik, és jó messzire el lehet látni. Viszont vannak olyan várak, mint a szigetvári vár is, amelyeket ön is mondta, egy lápos vidékre telepítettek, oda építettek, egy folyót vezettek oda. Ennek a technológiája az építészeti, tehát hogyan lett a föld, vagy az a talaj olyan erősségű, hogy mondjuk, ugye mert a lápról azt gondoljuk, azt véljük, hogy azért az egy puha, tehát ott oda besüllyed minden. Szóval hogyan történtek ezek a munkálatok?
cölöpökre építkeztek. Van egy úgynevezett magyar módra történő várépítés. Ugye ez egy hatalmas nagy összefüggő vízterület volt, a Balaton, Dráva, Duna árterülettel való ezen a részen ért össze. Szigetek emelkedtek ki ebből a vízből, és a 15. század elején az Antimus család volt az, amelyik elkezdett itt építkezni, aztán folyamatosan a századok során kialakult ugye maga az erőd, illetve maga a város, de mindenhol, amit építettek, azt cölöpökre, facölöpökre építették, így oldották meg az alapozásnak a igen komoly problémáját ezen a területen.
Az elmúlt időszakban, mondjuk vegyünk 100 évet is, a várnak a rekonstrukciója vagy a helyreállítása az mindig fontos napirendi pont volt? Mert hiszen azt tudjuk, hogy a magyar várakat eléggé elhanyagolták az elmúlt 100 évben.
Hát Szigetvár se volt mindig az érdeklődés középpontjában ilyen szempontból. Talán 1966 a kirohanásnak a 400. évfordulója volt az első alkalom, amikor elkezdtek tudományos igényességgel foglalkozni arra, hogy a korábbi időszakban itt milyen próbálkozások történtek a falaknak a megerősítésére. Aztán ez tovább folytatódott, és igazándiból a 2000-es évek elejétől kezdődött el egy igen komoly több fázisból álló szakasz, aminek az egyik kiemelkedő pontja 2016 az Zrínyi 450 emlékév során volt. Aztán belekerültünk a Nemzeti Kastély és Várprogramba, ahol pedig itt hátul a kazamatasor is teljes egészében felújult. Több igen komoly turisztikai attrakcióval tudjuk fogadni ebből következően a vendégeket. Gyönyörű szép várparkunk van, és az egész várfal körül sétálható. Tehát merem azt mondani, hogy persze természetesen van még nagyon sok tennivaló, de jelen pillanatban az utóbbi, hát talán 2 évtizednek köszönhetően igen jelentős és pozitív változások történtek a szigetvári vár életében.
Hát igen, ugye azt szokták mondani, hogy ekkora épületnél, ha úgy tűnik, hogy befejezték a munkát, akkor lehet előről kezdeni, mert a túloldalán biztos már megérett az idő arra, hogy egy kicsit renováljanak. Mennyibe kerül, mondjuk tételezzünk fel optimális állapotokat. Egy évben mennyibe kerül mondjuk a szigetvári vár, vagy ekkora típusú épületnek a fenntartása? Mennyi pénzbe kerül? Milliárdokról beszélünk? Milliókról?
Hát állapodjunk meg valahol a kettő között, ugyanis az a helyzet, hogy a kazamatasornak ugye a beüzemelése azán ebben az évben kezdődik, és ugye az energiai önkormányzata tartja fönt a várat, az üzemeltető ennek a létesítménynek, tehát igazándiból majd jövőre fogjuk tudni megmondani, hogy melyek azok a költségek, amelyekkel igazándiból számolnunk kell ahhoz, hogy fel tudjuk tartani a várat, tehát erre most a felelősséggel összegszerűen nem tudok nyilatkozni. Az biztos, hogy 10 milliós nagyságrendekről szó.
Nem tudom, van-e olyan kutatásuk vagy felmérésük, hogy a szigetvári vár hol helyezkedik el a népszerűségi listán, vagy az ismertségi listán, mert ugye a kettő nem ugyanaz. Hát mondjuk az ismertségi listában feltételezzük, hogy mindenki hallott róla, hiszen 6. osztályos általános iskolai tananyag a török világ Magyarországon. E kettő szempont szerint hol helyezkedik el a szigetvári vár? Ismertség és népszerűség.
Nem ott, ahol szeretnénk. Ezen kell dolgozni.
Ezen dolgoznak, igen.
Ezért lettünk az évemlékhelye is többek között, hogy minél előrébb kerüljünk ebbe a ez tudomásom szerint csak képzeletbeli rangsorban, nem tudom, hogy létezik-e valahol ilyen rangsor igazándiból. Úgy érezzük, hogy egyre többen fordulnak érdeklődéssel a szigetvári vár felé, különösképpen az miatt, hogy 2016 kutatásainak az eredményei teljesen új eredményeket mutatnak be, és mi ezeknek az alapján tartjuk a bemutatóinkat, a tárlatvezetéseinket, tehát akik valamikor valamit tanultak esetleg a Szigetvárról, az Zrínyiekről, és nem felejtették el, azok is új ismeretanyaggal bővülnek akkor, hogyha ellátogatnak ide hozzánk.
És az az új kutatás, amire hivatkozott, ez miről szól?
Igen, nagyon hát sok mindenről, tehát magáról az ostromról, az ostrom környezetéről. Maga a lényeg, tehát az 1566. szeptember 7-e a mártíromság, ez megkérdőjelezhetetlen, ez egy sarokköve az egész mindenségnek, és ezt nem lehet megmozdítani, de azért a hitelesség szempontjából nagyon fontos, apróbb tények kerülnek elő. Például Gere László tanár úr kutatásainak köszönhetően már tudjuk, hogy az a várfal, ami most most van, ez nem így volt abban az időben, és a belső vár, amit sokszor lekicsinyeltek, mert úgy gondolták, csak egy jelentéktelen része ennek az erődnek, egy igen-igen fontos központi része volt, mint kiderült, teljesen másképp kell elképzelnünk, de hát sajnos ezek a kutatások mind olyanok, hogy amikor egy kérdésre választ kapunk, akkor rögtön lesz helyette öt másik, amire válaszolni kellene.
Igen, és hát...
nekünk ez az alap, hogy ezeket az újdonságokat ismertessük meg a látogatókkal.
Ugye ennek a díjnak az odaítélése azt is jelentette, hogy egy olyanfajta aktivitást díjaztak, amely aktivitást annak érdekében fejtenek ki, hogy önfogalmazta, hogy dolgoznak azon, hogy minél többen ismerjék meg, és különösen fókuszálnak a fiatalokra, és ez ma minden történelmi emlékhelynek, vagy minden történelmi helynek nagyon-nagyon fontos kihívás, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat. Önök hogyan teszik?
Kétféleképpen, az egyik az az újfajta kiállításunk, amit mi nem interaktívnak nevezünk, mert ennek van egy kicsit talán ilyen negatív felhangja ma már, inkább úgy mondanánk, hogy élmény alapú kiállítás. Tehát itt nem zárkózunk el a legmodernebb eszközöknek a használatától sem, de nem úgy, hogy lekötjük a gyereket, odaütetjük egy laptop elé, aztán nyomogassak, hanem igenis aktívan részt kell venni egy folyamatban, amelynek során megismeri az ostromot, és a végén ő maga is véleményt alkotott arról, hogy mit, hogy tehetett volna, vagy mit tehetett volna másképp az ostrom idején.
Bocsánat, ezek általában szervezett programok? Tehát mondjuk egy iskolai kirándulás keretében minden gyerek le tud ülni a géphez, és akkor ezt átérzi? Nem kell,
nincs gép, ami ez leüljön. Ez a szép az egész, hogy vannak nagyon komoly technikai eszközök, de nincs számítógép, ami ez leüljön és nyomogassa.
Mondjon példát!
Például van olyan, hogy interaktív kinetikus homok. Ez azt jelenti, hogy a kinetikus homok, ugye ez az anyagtartó homok, és van egy különleges szoftver, ami fölülről domborzati színekkel látja el ezt a homok felületet az asztalon, és ahogy a gyerekek magasítják például, akkor a domborzati viszonyoknak megfelelően a szoftver rögtön ugye más színben tünteti föl. Tehát, hogy magasodik, ugye sötétedik barnára, az alacsonyabb részek zöldek, legalacsonyabb rész pedig kék. Tehát maga a domborzati színeket látva ő maga tudja kialakítani azt az erődöt, amit ő úgy gondol, hogy jó, és mindjárt látja, és a 3D-ben látja az egészet, hogyha igazándiból hogy néz ki, amit ő most eltervezett erődítésként.
Ugye a várakról beszélünk, és mondjuk egy ilyen nagyon központ helyen lévő várról, mint a Szigetvári vár, ott általában látogatott konkrétan az érdekli, hogy a csaták azok hogyan zajlottak le, hogyan működtek, hogyan állt fel az ellenség, hogyan történt mondjuk a kirohanás. Erre vonatkozólag is vannak ma már ilyen modern technikát felvonultató látványok?
Hát a modern technikát felvonultató látvány, és örömmel mondhatom, hogy a gyerekeknek, vagy fiataloknak a jelentős részét egy körülbelül 5 perc után rá tudjuk venni arra, hogy letegye a telefonját. És nem veszi föl, és nem nyomogatja. Mi inkább ebből a szempontból a hagyományos módszerrel élünk, kiváló hagyományőrző vitézeink vannak, jó magam is közéjük sorolom magam, bár azt hiszem, én a sor végén kullogok a többiek, mi két másik kollégám tudásához képest. Velük együtt, illetve az animátor hölgyekkel együtt szoktunk viselet és fegyverbemutatókat tartani. A fegyverbemutató az naponta a látogatott, a turisztikai attrakció része, hétközben 2, hétvégén pedig 3 alkalommal tartunk bemutatót. Igen, vigyázunk arra, hogy autentikus viselet legyen, autentikus fegyverekkel, megmutatjuk, hogy ezeket a fegyvereket hogy használták, illetve hatásbemutatót is tartunk, hiszen szabjával palackot vágunk, vizes palackot vágunk, illetve a lőfegyverekkel lövésimitációt mutatunk be.
Szóval akkor a Zrínyi vár várkapitánya státusz az inkább látványelem, mint hogy mondjuk egy gazdasági olyan felügyelet, amelyik ugye azt feltételezi, hogy egy várkapitánynak a vár minden rezdülését át kell látnia, a kivétel, bevétel, felújítások, vagy inkább valóban, és most jó értelemben mondom, látványelem, tehát ön beöltözik, ott van, fogadja a vendégeket, ön az, aki megtestesíti a magyar vitézeket, vagy önök?
Is. Tehát ez egy nagyon komplex állás, vagy foglalkozás. Nem lehet úgy csinálni, hogy a napi dolgokkal nem foglalkozom, és ez természetesen ez elég sok időt vesz el annak a hátrányára, hogy én igazándiból hagyományőr legyek, hogy én kutatással foglalkozzak, hogy azzal foglalkozzak, ami igazándiból a szívemnek a legkedvesebb, de ettől függetlenül a vár üzemeltetése az egy olyan dolog, amiből szintén ki kell, hogy vegyem a részemet, de ugye félreértések elkülönösségével segítséget, akár az önkormányzatnál, akár itt a váron belül nagyon kiváló kollégák segítenek abba, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Egyedül erre én természetesen így nem lennék képes.
Optimális esetben, és most felejtsük el a Covidot, meg minden egyéb más ilyen nehezítő tényezőt, mennyi látogatója volt mondjuk tavaly a Szigetvári várnak? Vagy mondjuk 2019-18?
40 ezer fő környékén tudnám meghatározni. Ugye azért mondom így, hogy fő környékén, mert ugye van a fizetős látogató, de nálunk vannak olyanok, akik nem fizetnek. Elsősorban ugye Szigetváron a tanintézmények, illetve Szigetvár környékén a tanintézmények, ha tanóra keretében hozzák a diákjaikat, akkor azokat természetesen ingyenesen fogadjuk a várba is.
Hát ez azt jelenti, hogy akkor kihelyezett történelemórák vannak elég rendesen.
Ha van igény, akkor nem csak ők tudnak bejönni, bár igazándiból ez az igazándiból a jó, mert a várnak van egy sajátos hangulata. Azt csak az érzi, aki bejött a várfalak közé. Ha kell, akkor és igény van rá, akkor kimegyünk a helyszínre is, de sokkal hatékonyabb, amikor ők jönnek, és akkor itt helyben tudjuk ezeket a dolgokat bemutatni nekik.
Várkapitányként mi lesz, vagy mik lesznek a következő hónap legfontosabb tevékenységei?
Július 29-én lesz a Szigeti Győzedelem napja, hiszen, mint mondtam, mi nem csak a hősökkel foglalkozunk, hanem az eredményekkel is, tehát amikor valamit sikerült elérnünk, és ugye Gradec Istancsics Horváth Márkot már említettem, tehát a Szigeti Győzedelem napján azt ünnepeljük meg július 29-én, amikor a törökök elvonultak 1556-ban a Szigeti Vár alól az is a sikertelen ostrom után, illetve a következő nagy falatunk lesz az Zrínyi ünnepségek szeptember elején. Ez egy egyhetes nagy rendezvény, már nagyon-nagyon régóta ugye a városnak a fő rendezvénye ilyen szempontból.
Még
azt hiszem, 8-án, 9-én, 10-én lesz most az a hétvége, amikor a hétközben a kegyeleti megemlékezések, hétvégén pedig a nagyszabású egyéb rendezvények lesznek hagyományőrzőkkel, bemutatókkal, illetve a Szigetvári Vár hagyományőrzői egy külön hatásbemutatót is fognak még tartani.
Köszönöm szépen, gratulálunk az elismeréshez. Az év emlékhelye díjat nyerte a Zrínyi Vár Szigetváron. Salamon Ferenccel beszélgettem, a Zrínyi Vár várkapitányával. Köszönöm az információkat, szép napot, viszonthallásra!
Köszönöm, viszontlátás a Szigetváron.
Buza Sándor interjúját hallották, a hírek után jövünk vissza, és koktélozni fogunk a nyári melegben, trendkeverékek, alkoholos és mentes italok is sorra kerülnek.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.